Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Holnap délelőtre kezdeményezett egyeztetést a miniszterelnök kabinetfőnöke a Fidesszel az átadás átvételről. Szollár Domokos elmondta, hogy az erről szóló levelet Szijjártó Péternek, az elnöki stáb vezetőjének címezték. A kormány szóvivő Navracsics Tibor Bajnai Gordonnak címzett levelére reagálva hangsúlyozta, nyitott kaput dönget a Fidesz frakció vezetője, amikor teljes körű átadás átvételről beszél. Hozzátette, hogy a kormány az átadás átvételre való felkészülést már március közepén megkezdte, a kormányzati anyag pedig többet tartalmaz annál, mint amit Navracsics Tibor kért. Mint fogalmazott, plusz információként szerepelnek majd a minisztériumok belső ellenőrzéseivel kapcsolatos aktuális feladatok, a vagyonkezelésbe tartozó intézmények és vállalkozások, valamint közalapítványok költségvetési bevételei és kiadásai. Május 14-ére hívja össze Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülését, ha addig a parlamenti választásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások lezajlanak. A köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint az alakuló ülés végleges időpontját az államfő majd csak akkor állapítja meg, amikor jogerőssé válik a választások eredménye. Ugyanakkor Sólyom László április 28-ára meghívta Orbán Viktort, a választásokon győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök jelöltjét a kormányalakítással kapcsolatos megbeszélésre. Újabb 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Ezzel az irányadó kamat újabb történelmi mélypontra 5,25%-ra csökkent. A kamat mérséklés megfelel az elemzői várakozásoknak, sőt a piac idén még egy újabb 25 bázispontos csökkentésre számít. A testület ülése után sajtótájékoztatót tartottak, ahol jelen van kollégánk is, Fekete Tóth Eszter. Szia Eszter, mit mondtak a sajtótájékoztatón?
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Én nem a monetáris tanács döntésével kezdenék, hanem azzal, hogy Csimor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azt mondta, hogy Orbán Viktor kijelentései a politika világába tartoznak, ezért a jegybank elnök nem is kommentálta azokat. A Fidesz elnöke Orbán Viktor mai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a magyarok szeretnének büszkék lenni a Magyar Nemzeti Bankra, beleértve annak vezetőit, és a Magyar Nemzeti Bank nem az offshore lovagok szálláshelye, amivel Simor Andrásra utalt. A jegybank elnöke tehát ezt nem kommentálta, annyit mondott, hogy a Magyar Nemzeti Bank teszi a dolgát. Minden rendelkezésre álló eszközzel támogatják a mindenkori kormány gazdaságpolitikáját. Így volt ez az utóbbi három évben, és így lesz a következő három évben is, amíg kinevezése tart. A monetáris tanács ülése után tartották tehát a sajtótájékoztatót, és a tanács 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Simor András szerint két javaslat volt a monetáris tanács előtt, volt még egy 50 bázispontos csökkentésre vonatkozó javaslat is, de a meggyőzött többség a 25 bázispontos csökkentést támogatta. Stúdió.
Köszönjük az információkat! Módosítják az állami jelképekről szóló törvényt Szlovákiában. A miniszterelnök javaslatát a kormány már jóvá hagyta, így az gyorsított eljárásban holnap a parlament elé kerül Pozsonyban. Helyi megfigyelők szerint ez azt jelenti, hogy a Szlovák Nemzeti Párt által javasolt hazafiassági törvény, amely szintén holnap kerül majd a honatják elé, meg fog bukni a szlovák parlamentben. Idehaza késő este északnyugat felől beborul, és a Kisalföldön lehetnek záporok, zivatarok. A következő napokban legfeljebb egy-egy zápor zavarhatja majd a napsütést, általában 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton még változóan napos időnk lesz, vasárnap beborul, és esős időre van kilátás. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A rugalmas foglalkoztatást, mint a hazai munkaerőpiaci helyzetet javítani képes munkaformát egyre többen népszerűsítik Magyarországon, hiszen nálunk a munkavállalók mindössze 4-5%-a dolgozik ebben a formában, addig Hollandiában több mint a 30%-uk. Az elmúlt hetekben több konferenciát is rendeztek ebben a témában, Munkahelyteremtés 2010 elnevezéssel. Beszélgetőtársam a témában Hajduk Dávid, a Munkahelyteremtés 2010 program kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Gondolom a cél egyértelmű, mégpedig az, hogy a rugalmas foglalkoztatási forma mind népszerűbb legyen Magyarországon, de kiket akarnak meggyőzni?
Azt gondolom, hogy a munkavállalók részéről sokkal nagyobb a nyitottság a rugalmas foglalkoztatási formák iránt, mint a munkaadók részéről. Éppen ezért ezek a konferenciák, ez a konferenciasorozat is elsősorban cégvezetőket, kis- és középvállalkozások munkaügyi vezetőit, munkaadókat céloztak meg.
Milyen volt az érdeklődés, illetve még az is érdekes lehet, hogy milyen tevékenységet végző munkaadók voltak kíváncsiak az önök mondani valójára?
Gyakorlatilag nem szelektáltunk a toborzás során különböző iparágak vagy tevékenységek között, tehát termelő és szolgáltató szektorokból egyaránt voltak vendégeink a konferenciákon. Az érdeklődés az én megítélésem szerint közepes volt. Azt gondolom, hogy főleg a kis- és középvállalatok szektorában kevés munkaadó engedheti meg magának azt, lévén a tulajdonosok gyakran részt vesznek a termelésben is, hogy fél, illetve egy napra kiessenek a munkából és egy konferencián részt vegyenek. Ezt gondolom az egyik legnagyobb indokának, hogy miért volt kisebb az érdeklődés, mint amelyre előzetesen számítottunk.
Azt mondta, hogy nem szelektáltak, mindenkit meghívtak, de ennek ellenére azért gondolom, hogy regisztrálták, hogy honnan érkeztek elsősorban.
Leginkább a szolgáltatóiparból érkeztek. Itt van azt gondolom, hogy nagyobb lehetősége annak, hogy a rugalmas foglalkoztatási formákat egy munkaadó bevezesse, ahol a gépsor mellett kell állni, és konkrét termelésről van szó, ott talán nehezebb mondjuk egy távmunkás munkahelyet létesíteni.
Beszélgetésünk elején is már ugye szó volt arról, hogy a szemléleten kellene változtatni, tehát azon, hogy ne a napi 8 órás munkaidőben, a telephelyen való megjelenésben, a határozatlan idejű szerződésben gondolkozzanak. Mivel próbálják meggyőzni őket?
Leginkább a rugalmas foglalkoztatási formáknak az előnyeit próbáljuk bemutatni a munkaadóknak, illetve elmagyarázni azt, hogy adott esetben egy kevésség kötött munkaidő, egy részmunkaidős foglalkoztatás, egy részben távmunkába kiszervezett munkahely, akár motivációs kis eszköz is lehet az adott munkavállaló számára, és adott esetben előfordulhat az, hogy ugyanaz a munkavállaló, aki bent a munkahelyén 8 órában bizonyos mennyiséget megtermel, vagy bizonyos mennyiséget szolgáltat, ugyanazt a munkamennyiséget mondjuk az otthonában 6 óra tudja megtermelni, mert sokkal motiváltabb, sokkal boldogabb az adott munkavállaló, például azért, mert az utazásra fordított időt már meg tudta spórolni, ezáltal többet tudott a saját dolgaival, a családjával tölteni.
Konkrét példákkal és modellekkel is szemléltetik mindezeket?
Konkrét példák is elhangoztak a rendezvényeken, természetesen több tanácsadó cég képviselői, akik számos vállalatnál végeztek már szervezetfejlesztési munkát, voltak az előadók között, és ők a munkai során számos példával találkoztak, ezeket a példákat tudták elmondani az előadó a résztvevőknek.
Na de valamit áttörni úgy lehet, hogyha az ember olyan példákat és olyan számokat tud letenni, amik megfellebbezhetetlenek. Tehát tudtak-e valami olyat adni azoknak, akik elmentek ezekre a programokra, amely legalábbis elgondolkoztatja őket?
A rendezvényeken arra törekedtünk, hogy lehetőleg komplex információt adjunk a résztvevőknek. Egyrészt volt előadás, amely elméletben mutatta be a rugalmas foglalkoztatási formákat, illetve azt, hogy egy kis- és középvállalkozás esetében hogyan kell egy szervezetfejlesztési folyamatot végrehajtani. Volt olyan előadás, amely leginkább ennek a gyakorlati részére tért ki, illetve ahol az előadó, amelyben egyébként a partnerünk a Magyar Távmunkaszövetség volt, gyakorlati kérdésekre és a résztvevőknek az egyéni problémáira próbált meg a helyszínen, illetve hogyha úgy adódott, akkor utólag választodni. Illetve voltak olyan előadások, ahol például egy olyan szoftveres megoldást mutattunk be a résztvevőknek, amelynek segítségével kifejezetten távmunkásokat lehet kontrollálni és ellenőrizni azt, hogy aki nem a cég telephelyén dolgozik, az mégis mennyit és milyen hatékonysággal végez munkát.
Erre annál is inkább szükség van, mert ugye, mint tudjuk, a munkáltatók, illetve hát a főnököket leginkább azzal szokták vádolni, hogy nem szeretik, azért nem szeretik ezt a formát, mert ők jobban szeretik, hogyha a dolgozók a szemük előtt vannak, és azért erre nagyon nehéz valamit mondani. Mit tudnak önök erre mondani?
Nagyon nehéz erre mit mondani, hogy ön is említette, hogy mindenképpen egy szemléletváltásra van szükség. El kell távolodni attól a nézettől, hogy a munkavállaló csak akkor dolgozik, hogyha a cég telephelyén van, hogyha a főnök 5 percenként ott van a háta mögött, és folyamatosan ránéz a munkájára. Bizony vannak olyan munkavállalók, akik képesek beosztani a saját idejüket, akik képesek önállóan dolgozni, akik képesek megszervezni a munkájukat, és ezt meg tudják tenni akár távolról is. Természetesen itt a bizalom nagyon fontos, de vannak erre szoftveres megoldások, ahogyan ezt ellenőrizni lehet. Mindenképpen úgy lehet ezt a szemléletváltást elindítani, és úgy lehet ezt az újszerű látásmódot a munkaadók számára elfogadhatóvá tenni, hogyha megoldásokat mutatunk arra, hogy hogyan tudják ellenőrizni azokat a munkavállalókat, akik nem feltétlenül a cég telephelyén dolgoznak. Ahogy egyébként az elején is, vagy korábban is mondtam, mindenképpen részben javasolt csak mondjuk a távmunkának a bevezetése. Egy munkavállaló esetében, aki eddig mondjuk 20-30 évet dolgozott a cég telephelyén, egyáltalán nem biztos, hogy jó megoldás, sőt valószínűleg nem jó megoldás az, hogyha egyik napról a másikra azonnal távmunkába kiszervezik.
Ráadásul ugye az éremnek két oldala van, és a munkavállalók oldaláról nézzük, ahogy ön is elkezdte az előbb ebben a mondatában. Tehát, hogy már egyébként sem mindenki alkalmas valószínűleg a távmunkára, vagy más nem a munkahelyen elvégzendő munkára. A kérdés csak az, hogy hogyan állapítható meg, hogy ki alkalmas rá, és ki nem. És mi az, ami miatt félnek esetleg emiatt ilyen módon munkát vállalni? Mert hogy azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos.
Én azt gondolom, hogy egy főnök, aki ismeri a beosztottjait, aki ismeri a munkavállalóit, az meg tudja állapítani egyéni személyiségek alapján, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy beosztja az idejét, hogy önállóan végezze a munkáját. Aki erre alkalmas, az valószínűleg arra is alkalmas, hogy ezt a munkát nyilván, hogyha az adott munkafolyamat ezt megengedi, akkor távolról és otthon végezze el. Itt mindenképpen egyedi megítélésre van szükség.
A szakszervezetek sem szeretik egyébként ezt a formát, mert ők meg azt tapasztalták, hogy a cégek szeretik elfelejteni ebben az esetben a dolgozóknak egyébként járó juttatásokat. Ezzel is foglalkoztak a konferencián?
Természetesen mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy minden egyes esetben, amikor valaki távmunkában dolgozik, vagy egyéb olyan részmunkaidős vagy rugalmas foglalkoztatási formában, ahol nem feltétlen csak a cég telephelyén történik munkavégzés, nagyon fontos, hogy minden esetben egyedi megállapodás kérdése az adott munkavállalóval, hogy a munkavégzéshez szükséges eszközöket például a cég vagy a munkavállaló biztosítsa. Nagyon fontos és egyedi megállapodás kérdésének kell lennie a munkahelyi ergonómia, a munkavédelemnek a kérdése. Például, amikor munkavégzés közben a munkavállaló otthonában történik egy baleset, akkor az nagyon fontos, hogy tisztázva legyen, hogy mikor számít munkahelyi balesetnek, vagy egyszerűen csak egy otthoni balesetnek. És természetesen a juttatások is minden esetben a munkaszerződésben kell, hogy rögzítve legyenek, és itt nagyon hangsúlyoznám a munkaszerződés részletességének a kérdését, mert minden munkavégzésnek a helye, ha több helye van, akkor a helyei, a módja, az eszközök, a munkavédelemnek a kérdése mind-mind tisztázva kell legyen a munkaszerződésben.
Vagyis van még bőven mit tanulnunk. Hogyha összegzésre kérném, ugye 3 konferenciájuk volt, milyen reakciókat tapasztaltál, mik voltak a legtipikusabbak?
Reakciók tekintetében természetesen megjelent a két véglet, és volt, aki borzasztóan elutasító volt, és azt mondta, hogy az ő vállalatánál elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan. Legtöbb esetben az akkor volt, amikor olyan termelővállalkozásról volt szó, ahol valóban nehezen megvalósítható az, hogy távolról vagy rugalmas munkaidőben dolgozzon valaki. A másik véglet is megjelent, amikor valaki nagyon lelkesen reagált ezekre a dolgokra, és mindenképpen további információ szerzés gyanánt felvette az előadóinkkal a kapcsolatot. Alapvetően az átlagos reakció egyébként mindenképpen pozitív volt. Azt gondolom, hogy ez a 3 konferencia, ez a konferenciasorozat, ilyen típusú rendezvények mindenképpen csak arra jók, hogy az érdeklődést felkeltsék, és azok a vállalkozások tudnak majd tovább lépni ennek a kérdésnek a bevezetésében, a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásában, akik ezután tovább gondolják ezt a dolgot, utána olvasnak, utána néznek, utána kérdeznek természetesen az előadóinkat, akiknek az elérhetőségei a konferencián elhangzottak, és a Magyar Távmunkaszövetségen keresztül elérhetőek bárki számára, továbbra is lehet keresni, és minden esetben a rugalmas foglalkoztatási formáknak a bevezetése az egy vállalatra szabott szervezetfejlesztés kell, hogy legyen.
Hajduk Dávidnak, a Munkahelyteremtés 2010 program kommunikációs vezetőjének köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, viszonthallásra.
Köszönöm én is, minden jót kívánok.
Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám.
A gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekláb Alapítványt. Segítsen! Egy fillér éve se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu. Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Sziasztok, Szabó Győző vagyok. Mondok egy elképesztő, óriási, zseniális, frenzikus ötletet, amivel tuti leveszed a párodat a lábáról. Nevezd be a Danubis Travel-nél egy vakációra, és barátnőd, barátod, férjed, kedvesen, féláron utazhat. Azért ez gesztus, nem?
Anubis Travel. Második kerület, Kisrókus utca 1. Telefon 213 96 93. www.anubistravel.hu. Az ajánlat nem áprilisi tréfa. Utazzon párod féláron. Anubis Travel. Életre szóló élmények mindenkinek.
Easy Rider futásszolgálat. Hívja a 061-315-55-55-ös telefonszámot.
A legendás Európa kiadó ismét összeáll két koncert erejéig a Gödör Klubban. Május 28-án és 29-én a koncertek mellett civil szervezetekkel ismerkedhet a közönség. Fellép a Balaton, a Bardó, a Szilvási Gypsy Folk Band és a Técsői Banda. További infók a gödörklub.hu és a világbeleje.hu oldalakon.
Reklám hangzott el. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az 1993-as európai irányelvek előírták, hogy alapvetően a vasárnap a heti pihenőnap a munkavállalók számára. Ezt 1996-ban visszavonta az Európai Bizottság azon az alapon, hogy az európai törvényhozók nem adtak elegendő magyarázatot arra, hogy összefüggés lenne a munkamentes vasárnap és a dolgozók egészségvédelme között. Ennek eredményeképpen az európai irányelv azt mondja ki, hogy egy pihenőnapnak kell lennie a héten, de minden tagállam maga dönti el, hogy melyik legyen az. Most azonban unió szerte aláírásgyűjtés indult a szabad vasárnapért.
A telefonál Sáling József, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Március 24-én, vagyis néhány napja Brüsszelben rendeztek a szabad vasárnapért egy konferenciát, amelyen 27 tagállamból 72 szervezet, szakszervezet, egyházak, civil tömörülések vettek részt. Mennyire volt összhang a vélemények között, és egyáltalán lehet-e arról beszélni, hogy voltak olyanok, akik határozottan egy és ugyanazon állásponton voltak?
Tulajdonképpen az egész konferencia támogatta ezt a kezdeményezést, hogy mondja ki az unió, egészen pontosan a bizottság, hogy a vasárnap az alapesetben legyen pihenőnap, tehát vasárnap ne kelljen munkát végezni. Nyilván tekintettel a szolgáltatásokra, vagy egyéb elkerülhetetlen körülményekre, erről szólt a konferencia, és aki hozzászólt, többek között a Magyar Uniós Biztos, aki pont ezért a területére a szociális munkaügyekért, humánügyekért felel. Ugyanez volt a véleménye, hogy igen, a kereskedelemben nem indokolt a vasárnapi munkavégzés, ennek számtalan hátránya van, család, szociális, egészségügyi, költség szempontjából, tehát igazándiból a vasárnyivatartás az a verseny szolgálja, a tőke érdeket szolgál. Ezért mindenki támogatta, hogy lehetőség szerint korlátozzuk a vasárnapi nyitvatartást. Ennek nyilván az lehet a formája első nekifutásban, hogy aláírásokat kell gyűjteni, azért ez egy petíció, ennek az a jogi következménye, hogy maga a bizottság meg kell, hogy tárgyalja az ügyet, nyilván valamilyen állásfoglalást ki fog alakítani. Ettől még persze a konkrét szabályozás, az a tagországokra, tagállamokra vár.
Nagyjából azt lehet mondani, hogy akkor minden szervezet más-más indok miatt, de nagyjából ugyanazért állt amellé, hogy ne legyen vasárnapi munka?
A kereskedelemben igen. Hát de nagyon nem különböznek az érvek. Nyilván van, aki a szociális megfontolásokat beszélőtérben, van, aki a családot. Ez persze nem egymáshoz képest rangsorolható szempontok. Mi nyilván elsősorban, mint szakszervezet azt hangsúlyozzuk, hogy a vasárnap a pihenésre való, ha nincs vasárnap, legalább egy héten egy fix nap, pihenőnap, akkor eltűnik a pihenőnap, non-stoppá válik a munka. Ez nagyon kimerítő, nagyon fárasztó, az emberek hibáznak, kimerülnek, rengeteg a baleset, az egészségügyi károsodás, meg azt gondoljuk, hogy ha 7 napra kell beosztani a rendelkezés álló munkaerőt, amivel egyébként spórolnak a válság hatására, még inkább spórolnak a cégek, akkor egyszerűen nem lehet betartani a munkatörvénykönyvét nálunk sem. Ennek az a formája úgy jelenik ez meg, hogy nem adják ki a szabadságot, nem fizetik ki a túlórát, elvárják, hogy az emberek többet dolgozzanak, mint 8 óra.
Na de elvileg nem lehet 7 napos munkahét, hanem ki kell nekik adni egy másik nap, egy szabad napot.
Hát elvileg igen. Alapesetben jár érte a póték is, meg jár érte a szabadnap, de gyakorlatban ez nem így működik, hiszen vannak, akik eleve úgy dolgoznak, hogy emiatt nem jár külön szabadnap, van, ahol póték se jár. Sőt, tulajdonképpen ma már a szabályok is olyanok, hogy simán le lehet valakit úgy osztani, ha állandóan vasárnap és hétvégén dolgozik, ha ezt vállalja, hogy ezért nem jár semmi különeset. Ezért is gondolkodik abban az unió, hogy kimondja. Mi egyébként ezt kértük, kifejezetten ezt kérjük a petícióban, de magán a konferencián is, hogy ha mégis valamilyen módon szükség van a vasárnapi nyitvatartásra, akkor azt mindenképpen valamilyen módon honorálni kell. Az első szempont, hogy nem lehet kötelező. A második, hogy ezért mindenképpen szabad nap jár és plusz póték. Ugyanis a cégek avval operálnak, hogy lentartják, lenyomják a bért, és azt mondják, hogy hát ha bejössz, akkor plusz ennyi pénzt kapsz vasárnap.
Hogyha jól értelmezem, akkor önök azt mondják, hogy ha mégis van vasárnapi nyitvatartás, az legyen önkéntes alapon, és azért azt rendesen fizessék is meg.
Illetve első helyen mindenképpen nagyon kérte egy plusz szabadnapot. Tehát ne tűnjön az a szabadnap, azért van 5 napos munkahét. Erről szól a konvenció Magyarországon is, hogy 5 napos munkahét, az azt jelenti, hogy utána 7 nap van, egy hét, hogy 2 pihenőnap van. Ezeknek lehetőleg, hogy egybefüggőnek kell tűni, pont azért, mert 40 órát dolgozunk, főleg ezért a pénzért, de egyébként is az embereknek azért regenerálódni kellene, családot kellene, gyerekeket kellene nevelni, egy kicsit kikapcsolódni és emberi életet élni. Ez erről szól az 5 nap. Ezt a 6 nap, meg a 7 nap, ezt nem teszi lehetővé.
Akkor most nézzük meg az érem másik oldalát, hogyha keresztül viszik ezt, amit szeretnének, tehát hogy nem lesz vasárnapi munkavégzés, akkor nyilvánvalóan a kereskedelmi cégek egyből úgy fognak rá reagálni, hogy kevesebb a bevételük, jóval kevesebb bért, fizetést, juttatást tudnak majd adni a dolgozóknak, akkor önök mivel fognak tudni érvelni, hogy ez ne következhessen be?
Hát először is az állítása nem állja meg a helyét, ugyanis attól, hogyha mindenki bezár, ugye a bezárás az arról szól, hogy vagy mindenki, vagy senki, pont azért, igen, hogy ne tudja egyik a másik megelőzni. Ha mindenki bezár, akkor miért lenne kevesebb a forgalom? Akkor ezt a forgalmat 6 nap alatt bonyolítják le, ugyanolyan verseny van, nyilván a verseny új feltételek mellett, hiszen nincsenek azok előnybe, akik vasárnap nyitva tudnak tartani, vagy szándékos nyitva tartanak vállalva ennek a buszköltségét. Tehát én ezt nem látom be közgazdaságilag, hogy ha 6 napig vannak nyitva késő estig a boltok, az áruház, hiper szupermarketek, a kisboltok, akkor miért lenne kevesebb a forgalom? Az emberek itt költik el, nem fognak elmenni azért külföldre vasárnap vásárolni, hozzá fognak szokni, hogy 6 nap alatt kell megvásárolni. Tehát biztos, hogy nem lesz kisebb a forgalom, csak átrendeződik. A cégek ugyan abban fenyegetnek, ez szokott lenni a fő érvük, hogy hát akkor majd kevesebb ember kell, mert hát 6 napra nyilván kevesebb kell, mint 7 napra mondják ők, de ez sem állja meg egészen a hét. Ugyanis persze, hogyha a kormány ezt megengedi továbbra is, hogy a cégek azt tesznek, amit akarnak, hát akkor marad ez, hogy ugyan a nagy cégek nem feketén fizetnek, de azért bizony a munkaidő nyilvántartás az továbbra sincsen rendben, de azért a szabadságot tovább se adják ki. Hát határozottan állítom, pontosan a cégfajtákra, a boltfajtákra van információnk, hogy 10-20-30-40 emberrel kevesebb dolgozik, mint amennyit a cégek eleve megterveztek. Tehát, hogy tisztességesen betartják a munkatörvénykönyvet, nem többet, nem kevesebbet, akkor még föl is kéne venni kettőben között. Csak annyi történne, hogy ha vasárnapra nem kéne az embereket beosztani, akkor egy kicsit közelebb kerülnénk a törvényes állapothoz. Ebben nyilván lesz vitánk, hiszen az él munka költség az árésen belül a legnagyobb, és ott a cégek természetesen keresni akarnak. De azért van egy határ, amikor azt kell mondani a tőkének, a cégeknek, hogy fiú, ezt nem.
Nyilván még nagyon sok érvés ellenér fog ezzel kapcsolatban elhangozni. Ugye az új lisszaboni szerződés adja az alapját annak, hogy polgári kezdeményezésre induljon aláírásgyűjtés. Ez igen. Történt most. Ön szerint meg lesz-e az 1 millió aláírás? Egyébként mennyi idejük van erre?
Végül is bármennyi időnk van, mert amennyi időt összegyűjtjük, utána kezdődik az, hogy az Európa Bizottságot kényszeríti az aláírás. 1 millió aláírást összegyűjteni, ez nem egy probléma, ugyanis az azt jelenti, hogy mondjuk a magyar nagyságrendet véve körülbelül 50 000 aláírást jelent a mi esetünkben. Ezt annélkül is meg tudnánk oldani, hogyha mások segítenének, bár másra ajánlották a szakszervezetek, hogy segítenek, de nyilván civil szervezetek is fognak segíteni, számítunk az egyház közleműködésére is. Ez a kisebbik probléma, itt a nagyobbik az, hogy nem csak hogy 1 millió aláírást kell összegyűjteni, hanem a lakosságot is meg kell győzni erről, hogy a többség támogasson bennünket ebben, ugyanis ez nyilvánvalóan politikai kérdés, hiszen a kereskedelmi törvényben kell elrendelni az árvatartást. Meg kell mondani, mikor lehet nyitva, és mikor kell bezárni.
Olyan szempontból is meg kell győzni az embereket, hogy elfogadják azt a tényt, hogy vasárnap igen. Nem mennek el bevásárolni, mert akkor az egész önellenségessé válik, hogyha nem sikerül.
Természetesen, és a politika mindig ezt méri fel, hogyha az emberek többsége ezt támogatja, hogy igenis a vasárnap az alapvetően nem vásárlásra való, akkor ezt meg fogja lépni a most elhangzott ígéretek alapján. Én azt gondolom, hogy erre van esélyünk, vagy az elmúlt évek történései alapján. Például a keresztény demokraták folyamatosan kezdeményezték ezt a zárvatartási szabályt a parlamentben is. Most, hogy bekerülnek a kormányban, gondolom, hogy erre még inkább lehetőség lesz. De a politika mindig fölméri a lakossági közhangulatot, és hogyha a lakosság többsége azt mondja, hogy én azért vásárolni szeretnék, legalább avval töltsem az időmet, megérzem, ma nem ilyen már a hangulat, az emberek nagyon nagy többsége elfogadja, hogy a vasárnap az nem vásárlásra való.
Ehhez képest nem lehet vasárnaponként bemenni némely bevásárlóközpontba. Meglátjuk, mi lesz.
Azért ez a helyzet, mert a piackutatók folyamatosan mindig lényegesen visszaesett a vasárnapi forgalom. Nagyon sokat jelentett ez a vasárnap. Igazándiból az akkor volt sláger, amikor elindult ez a nagy fogyasztási boom a rendszerváltás után, de ezen minden társadalom túlesett.
Meglátjuk, hogy mi lesz, nyomon fogjuk követni. Sáling Józsefnek, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete elnökének pedig köszönöm szépen az információkat.
Én is köszönöm az érdeklődést.
Viszonthallásra.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Természetesen a legfontosabb témánk a tegnapi választás, illetve annak végeredménye. Ugye Orbán Viktor azt mondta az ünnepi beszédében, vagy a győzelmi beszédében, hogy forradalom történt, aztán azt is, hogy sikerült megbuktatni, vagy az embereknek legyűrnie az oligarchákat, ma pedig arról beszélt, hogy adórendszerbeli változásokról, a bürokráciával szembeni átfogó támadások,